Folytatódik az aréna, vendégem Ugron Zsolna író, újságíró. Ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy arról beszéltünk, hogy az Erdély menyegzőből ugyan nem lesz film, de még tulajdonképpen a trilógiáról nem beszéltünk, aminek a harmadik darabja az hiányzik. Az készülőben?
Nagyon nehéz ez a trilógia harmadik darabja. Nagyon régen meg kellett volna már írnom. Valahogy nem akar megszületni. Tehát megvan a történet, megvan a főszereplő, megvan a kérdés, ami foglalkoztat engem ebben a történetben. Úgy minden összeállt, és úgy valahogy nehezen íródik. Úgyhogy most egy nagyon kritikus ponton vagyok, azt gondolom, mert hogy éppen az van, hogy lehet, hogy ezt ideiglenesen sem félre kell tenni, és valami mást kell írni. Nem akar nagyon valahogy megszületni. Ez részben azért is van szerintem, mert és kicsit éppen nagyon gyors az életem, és kevés a csend körülöttem, vagy a fejemben, ami azért elkerül, nekem arra szükségem van ahhoz, hogy regényt tudjak írni. De az is lehet, hogy egy kicsit így össze vagyok zavarodva alkotóilag, azt érzem. Próbálom írni ezt a harmadik részt, de valahogy nem tudom, nincs elég súlya vagy lendülete még. Most erről inkább azért nem mondok semmit, mert már annyi mindent mondtam az elmúlt pár évben felelőtlenül, hogy kezdtem szégyelni magam.
De lehet ilyen, hogy az ember félretesz valamit, nem? Tehát a Hollóasszony is végül is így úgymond közbe jött, vagy...
Igen, a Hollóasszony az kicsit úgy lendületből jött, úgy egy beszélgetés margójára született valójában.
Mert mint hogy a Hunyadi családról folyt a szó, és...
Filmről folyt a szó, egészen konkrétan arról folyt a szó, hogy a Hunyadi történet az egy annyira a Nándorfehérvár és Hunyadi János, egy annyira erős történet, hogy amikor így felmerült az utóbbi években, így felerősödött, hogy miért nem készülnek történelmi filmek Magyarországon, nagyon sokan próbálták a Hunyadi történetet különböző módon filmre vinni, dramatizálni. És én egy barátommal beszélgettem, aki éppen producerként részese volt az egyik történetnek, és mondta, hogy a nagyon sokadik forgatókönyvet próbálják megíratni, és nem találják a fogást ezen a sztorin. És én elkezdtem magyarázni, persze, mert már megint kifelejtik a nőket a történetből, és szerintem Szilágyi Erzsébet ennek az egész Hunyadi történetnek a kulcsa, mert azért egy ilyen birodalmat, mint a Hunyadi birtokok, ami tényleg egy országnyi birtok volt, és egy országnyi várrendszer és birodalom, és minden kézben tartani úgy, hogy közben Hunyadi János állandóan védi a határokat, és állandóan a török ellen hadakozik, ott azért kell egy ember. Nem is egy ember, sok, de hogy kell egy erős kéz, és nekem az volt a gyanúm, hogy Szilágyi Erzsébet lett, és az a gyanúm igazolása pedig az volt, hogy miután Hunyadi meghal Nándorfehérvár után Pestisben, akkor nem szétesik ez az egész, pedig minden történelmi logika azt mondaná, hanem Szilágyi Mihály és Szilágyi Erzsébet a lehetetlenből hozzák ezt vissza. Tehát meghal a trónörökös, kivégzik a trónörököst, és utána ezt tudják úgy megfordítani, hogy a kisebbik fiúból meg királyt csinálnak. Tehát azért ez egy egész extrém történet, amihez valószínűleg egy elég extrém karakter kell. És Szilágyi Erzsébetről kevés dolgot tudunk, de azt tudjuk, hogy ír kétségbe esett leveleket is, de amikor arra van szükség, akkor meg rabló vezérekkel lepaktál, és nem tudom, polgárháborút robbant ki, szóval ez nem lehetett egy olyan nő, aki egyébként a, nem tudom, az ablakfülkében hímezget, mert akkor ezt nem tudja megcsinálni. És akkor ez úgy elkenődött, hogy nem, itt Hunyadi a hős, mert mindig a férfi a hős, és mégiscsak ő a Nándorfehérvári hős, és ettől olyan ideges lettem, hogy lendületből megírtam a Hollóasszonyt, és továbbra is fenntartom, hogy a Hunyadi történetnek persze az epikus és az a történelmi, hogy megvédi az országot évtizedeken keresztül a töröktől, és tényleg fogságba esik ki. Tehát egy egészen izgalmas és kalandos az a része. Na de ami utána jön, szerintem az a legizgalmasabb, tehát hogy utána hogy tudják Mátyás trón. Tehát ami Nándorfehérván és Mátyás trón lépése között történik, szerintem az szuper izgalmas. Tehát az a legbillegősebb, legérzékenyebb pontja ennek az egésznek.
Ez egy jól feltelt kor. Mi az oka annak, hogy mégis kevés szó esik erről?
Mert mindig a férfiak az érdekesek a történelemben. Vagy legalábbis ez eddig jó sokáig így volt. Férfiak írják a történelmet férfiakról. Ez nagyon sokáig így volt. A nők azok mindig, tehát Szilágyi Erzsébet is megjelenik, mint adakozó, jótékonykodó, Tehát már a kortársak így írják le, hogy adakozik, jótékonykodik.
A filmbaranynál aggódó anyaként.
Anyaként, mert ugye ez egy ilyen jó sztereotíp, hogy milyen legyen egy nő. Legyen ilyen, nem? Tehát, hogy ez a dolga, legyen aggódó anya, osszon alamizslát, védje meg a nyúlszigeti apácákat, és egyébként legyen ilyen, tehát hogy legyen ilyen is, de valószínűleg nem csak ilyen volt, vagy az az én feltételezésem. Szilágyi Erzsébetnek a Mátyás uralkodása idején van egy időszak, amikor gyakorlatilag királyi pecsétes aláírási joga van. Ezt most valószínűleg nem a jó szakkifejezést használom, de a kancellárián olyan ereje van az ő aláírásának, mint a fiának, aki király. Hát nem tudom. Tehát, hogy valószínűleg, ha egyébként csak ott tutulgatta volna Mátyást egész életében, hogy nem baj, kisfiam, itt a forró kakaód, nem tudom. Szerintem nekem ez így nem... Nyilván kakaója nem lehetett, mert nem volt kakaó, tehát még mielőtt kikapok emiatt.
De a Bátori Anna történet is így indult, nem? Tehát, hogy megmutatni azt, hogy milyen egy erős nő, aki...
Ez még csak nem is feltétlenül erős nő, tehát milyen egy nő, akit így egyébként dobál a történelem, ami a férfiakat is dobálja, csak a férfiakról mindig valahogy ők is hősök persze, de róluk mindig talán egy kicsit jobban árnyalódik a kép, és még csak nem is ezekről a kiemelt figurákról van szó, hanem inkább engem így az zavar, hogy tényleg így nem színeződik ki néhány lapja a történelemnek, tehát nem soha nem tanuljuk meg, hogy tehát megtanuljuk, hogy a mesteremberek a városokban, céhekbe eltömörülnek, soha nem tanuljuk meg, hogy mi történik a mesteremberek feleségeivel. Csak annyit tudunk róluk, hogy feleségek és anyák, és akkor van egy ilyen elképzelés a fejünkben, hogy biztos otthon ülnek és nevelik a gyerekeket, és valószínűleg egyébként nem ezt csinálják, hanem beállnak, dolgoznak, ha arra van szükség, mi történik velük, hogyha özvegyen maradnak. Tehát egy csomó olyan érdekes kérdés van, ami valahogy így nincs felvetve, és mint ahogy ma is férfiak és nők együtt élik ezt a világot, ez valószínűleg mindig így lehetett. Meg egy csomó nem tudom, például sose tanuljuk meg, hogy mondjuk az Oszmán Birodalomban egyébként a voltak olyan területek, vagy városok, ahol a nőknek ilyen egész komoly jogosítványaik voltak, tehát vihettek önállóan üzemeket, vállalkozhattak, kereskedhettek, tehát hogy ezek ott is mindig ilyen nagyon egysíkú a kép, hogy biztos otthon ültek a háremmel lefátyolozva, bezárva, egy ekkora ablakon néztek kifele, és közben meg kiderül, hogy nem, ez egyáltalán nem így volt. Tehát, hogy sokkal összetettebb a kép, és én ezt egy kicsit azt gondolom, hogy ezt akartam megmutatni, és Bátori Annán keresztül is, meg a trilógiának a most már ne is hívjuk talán trilógiának, tehát
az erdélyi kötetek,
köszönöm, ez lesz. Az erdélyi kötetekben is a nő alakokon keresztül én egy kicsit azt próbáltam megmutatni, hogy itt van egy meglehetősen merev struktúra, társadalmi struktúra, de hogy erre nem egyféle válasz van, hanem sokféle válasz van. Tehát van egy olyan válasz, mint Várdai Kataliné, aki megkeresi a kiskapukat, aki egy szürke eminenciás, aki a háttérből húzogatja a szálakat, akiről egyébként szintén nem tanulunk, mondjuk például történelemből, én sose hallottam a nevét előtte, pedig mecénás volt, diákokat tanítatott külföldön, nyomdát alapított, könyveket nyomtatott, és Magyarország egyik legnagyobb hatású nádorának az anyósa volt, és miközben az anyósa volt, politikai tanácsadója is volt, ezt tudjuk, de csak onnan tudjuk, hogy majd ha utána nézünk, akkor tudjuk. Ez sosem merül föl. Tehát, hogy vannak ilyen válaszok, vannak olyan válaszok, mint mondjuk Bátori Annáé, aki talán kicsit lázadóbb, és kicsit lendületesebben megy fejjel a falnak. Vannak olyan válaszok, mint Harry Krisztinai, aki beleáll ebbe a szerepbe, otthon ül, viszi az egészet, viszi a vállán. Tehát, hogy nyilván nem egyfajta ember vagy női szerep volt akkor sem, hanem sokfajta.
Hogyan fogod történelmi regénybe? Vagy miért az első után, ami tulajdonképpen bár epizódokban felvillant valami valaha volt Erdélyt, de semmiképpen sem történelmi regény?
Én szeretek ilyeneket olvasni, és kicsit magamnak írtam, azt gondolom. De akartam írni egy olyan könyvet, amit én is szívesen olvasnék.
De mit olvasod szívesen?
Mindenfélét, nem tudom, a Lánygyöngy fürdővalóval, most nem jut eszembe az unikornisos könyvnek a pontos címe. Hölgy unikornisa.
De ez mondjuk azt jelenti akkor, hogy...
De Pasutot is sokat.
Hogy egy korszak érdekli ilyenkor? Vagy egy figura? Tehát, hogy hogyan jön egyáltalán egy történet?
Én ezeket a nem tudok ezzel mit csinálni. Ezt hiszem, egyszer Alföldi Roberttel beszélgettem egy karácsonyi, a kiadónak egy karácsonyi ünnepségén, és valahogy ő fogalmazta meg így egy mondatban az egészet, hogy engem ezek a beöltözős dolgok érdekelnek, és engem tényleg ezek a beöltözős dolgok érdekelnek. És ez most mindegy, hogy történelmi regény, vagy fantasy, vagy sci-fi, vagy utópia. Én azt szeretem, ezokat a történeteket szeretem, amik engem Harry Potter, amik engem elvisznek valahogy egy másik világba. Tehát engem a íróként, vagy alkotóként az engem körüljövő kortárs valóság nem nagyon érdekel. Nem tudom miért. Engem ez nem kapcsol, kirángat, ki utaztat.
Hát ez is kortárs bizonyos értelemben.
Persze, hogy kortárs. Hát nyilván kortárs fejjel írjuk. Tehát, hogy én nem tudok egy 17. századi regényt írni, mert 21. századi agyam van, és ezzel írom. És olyan kérdésekre keresek választ, amik engem a 21. században foglalkoztatnak. És ezt próbálom becsomagolni valami mesébe. De ezt a fantasyről is elmondhatjuk, hogy ott is, ugye, minket foglalkoztató dolgokat meséljük el szimbólumokkal, sárkányokkal, unikornisokkal, varázslókkal, tündérekkel, kismanókkal.
Tehát, hogy a mesésség, vagy egy picit ez az elemet határozza meg.
Igen, és szerintem ezek én szeretek, szerintem ezek a szimbólumok, amíg még vannak, addig jó lenne őket valahogy így életben tartani, meg használni, mert egy szimbólum sokkal erősebben kommunikál. És most, hogy már egyre inkább csak kereskedelmi szimbólumaink vannak, most meg már különösen jó, hogyha...
Mármint ezt hogy érti? Ezt nem értem pontosan. Tehát mondjuk egy-egy címer, gyűrű, vagy egy-egy történet. De mit jelent a szimbólum?
Úgy értem, igen. Tehát hogy az, hogy nem tudom, tehát a bátoriaknak a sárkányfogak, meg a saját farkába harapó sárkány, a címerük, ez, ha ezt lerajzolom, ez már önmagában mond valamit.
De ez egy kép azt gondolom.
Igen, tehát ez már valamilyen érzet. És az is igaz közben, hogy persze, ha egy sárkányt rajzolok itt Magyarországon, az teljesen mást fog jelenteni itt, mint mondjuk Kínában, ahol egy sárkány mást fog jelenteni. De azt gondolom, hogy jó, hogy vannak ilyen szimbólumaink, meg ezekkel egy másik síkon is lehet talán mesélni. És szerintem ezeket jó lenne valahogy megőrizni, mert tényleg és csak a mesékkel tudjuk ezeket megőrizni. Most mindegy, hogy képben mesélünk tartalomszolgáltató oldalakon, sorozatokban, vagy regényekben.
Most hirtelen eszembe jutott erről a Kínáról, hogy itt-ott mást jelent, hogy szó volt arról, hogy az Úri lányokat, vagy valamelyik kötetet lefordítják?
Kínaira?
Nem, dehogy. Németre, angolra?
Nem tudom. Nem, az Erdély mennyegzőt lefordítottuk angolra. Ugye ez most megvan egy pár nagyon friss, egy hónapja készült el. Másfél hónapja.
És annak már van kiadója, tehát ez eleve úgy készült.
Nem. Ez még úgy készült, hogy én azt gondoltam, hogy ezt most így lefordítjuk, és akkor legalább megvan angolul, és akkor elkezdünk házalni az angol verzióval. És nem volt egyszerű, mert az Erdély mennyegzőnek a nyelvezete az nem egy ilyen könnyen fordítható dolog, de azt gondolom, hogy most megbirkoztunk vele Thomas Cooper és Helen Ingram közös munkája, és nagyon, én azt gondolom, én elégedett vagyok az angol fordítással. Most meglátjuk, hogy mi lesz vele.
Magától értetődő volt, hogy ilyen nyelvezetet kíván egy történelmi regény szövege?
Nem, ez teljesen automatikusan jött. Én annyi forrást olvastam előtte, én annyi korabeli szöveget, hogy így kezdtem el írni. Egyszerűen leültem, és így írtam. Egy kicsit több, kicsit archaikusabb volt, tehát egy kicsit több... ma már ismeretlen szó volt benne, és a Serközi Bence, a Libri kiadó vezetője, egyik vezetője volt a szerkesztője az Erdély mennyegzőnek, és visszaírt, hogy ő azért több mint egy évtizede szép irodalmi szerkesztő, és hogyha van egy-két szó, ami még neki is bonyolult, akkor szerintem ezzel ne tegyük próbára az olvasókat, úgyhogy egy kicsit azért egyszerűsödött a nyelvezete, ennél bonyolultabb volt. Ami határozottan jót tett neki, de ez teljesen automatikus volt. Annyira, hogy kicsit volt is bennem egy félsz, hogy visszajön-e a Nádor asszonyainál, hogy tudom-e így folytatni. De aztán jött, szerencsére.
Mennyit kell kutatni? Most mondta, hogy persze sokat, de számon kérhető egy regényen a hitelesség.
Nem. nem, szerintem nem kérhető számon egy történelmi regény a hitelesség, nekem így esik jól. Ez egy teljesen szubjektív dolog, meg én nagyon élvezem a kutatás részét, tehát ez a kicsit olyan, mint egy ilyen történelmi nyomozójáték, megtalálni azokat, a hiányzó darabokat összeilleszteni. Mert persze ezek nagyon kutatott korok, de mindig van egy szelet, ami nem annyira kutatott, ahol így össze kell rakni. Tehát a Báthori Annáról az utolsó, bármit megnéz az ember, az utolsó adat, az egy 1636-os adat, ahol még tudjuk, hogy van. És én addig-addig mentem ilyen lábjegyzete után, hogy én találtam egy későbbi adatot róla. Valahol a nyírségben perbe lép egy irodákja mellett, és befizet nem tudom, ennyi aranyat. Tehát ennyi információ van, ahol még nyilván van valami töredékbirtoka, amikor már azt gondoltuk, hogy semmi sincs. És ez azért nem kerül be a mainstreambe, vagy a mainstream tudásba Báthori Annáról, mert olyan messze van az a darabka, hogy nem rakják össze, nem érnek össze a szálak, mert mindenki egy dolgot kutat. És nekem ez így szuper izgalmas, hogy megyek utána, mint egy ilyen vadászkopó, és összeszedem ezeket, az én nagyon élvezem ezt a részét, ráadásul elképesztő történeteket lehet találni közben, kutatás közben, olyanokat, amiket kitalálni is nehéz lenne. Úgyhogy nekem ezért volt fontos, hogy legyen egyfajta hitelesség, olyannyira, hogy volt olyan fejezet, amit kidobtam, mert hogy kiderült, azt gondoltam, hogy egy várat valaki átvesz, mert hogy az lett volna logikus, és megírtam úgy egy fejezetet, és aztán kiderült egy forrásból, hogy ez nem így történt, hanem úgy, ahogy éppen nem volt logikus, és akkor ez ment ez a fejezet a kukában. Nekem fontos volt, vannak dolgok, amiket megváltoztattam, például Delsfi Orsolyát nem ott temették el, ahol az én regényemben eltemették, de ezt tudom, hogy ezt tudatosan változtattam meg, mert a narratíva miatt szükségem volt rá, de nem, nekem ez így jól esik, hogy legalább az ismert történelmi adatokat figyelembe veszem, és azok mondjuk a helyikön vannak, de ez egy saját faxné, szóval nem gondolom, hogy ez számon kérhető lenne egy regényen.
Történelmi regényt is olyan svunggal ír, mint ahogyan mondjuk az Úrilányokat.
Én gyorsan írok, igen. Ha egyszer elkezdek, akkor gyorsan nem tudok normál ügymenetben írni. Vagy élek, vagy írok, nem tudom. Nem megy együtt.
Ez a kettő. Mit mindenkit igen. Kirak valahova, vagy magát rakja ki valahova?
Magam rakom ki valahova. Ha szerencséje van a többieknek, akkor ez jól sikerül, mert ugye egyébként tényleg elviselhetetlen körülöttem lenni, azt gondolom, amikor írok. Mert annyira bele kell mennem ebbe a történetbe, hogy minden irritál, ami nem ehhez köt. Nem jó. Nyilván akkor tudok írni, amikor a gyerekeim nyaralnak, mert azért ők mégiscsak gyerekek, tehát őket nem kellene kínozni ezzel. És de egy nagyon magányos dolog, azt gondolom, ez a... Közben az ember írja fejben, az úgy lehet porszívózás közben, meg a postán sorba állva lehet gondolkodni, vagy írni, de amikor le kell ülni, meg kell írni, az nekem egy nagyon nehéz időszak. Figyelmet. Igen, meg én utálom, tehát én ezt nem szeretem, tehát nekem ez kín, én nem szeretek írni.
Miért?
Mert nehéz, és fárasztó, és nem sikerül jól, és csak néha megy jól, és megint le kell írni, és nem, de nem jó érzés írni, tehát ez egy rossz dolog írni. De amikor kész van, meg az ember leadja, meg elindul útjára a történet, akkor ez egy jó dolog. Meg úgy közben gondolkodni, meg nem tudom, az úgy jó. Effektív, amikor írni kell, az nem egy kellemes állapot. Most mondta nekem valaki, hogy az író akkor kibírhatatlan, amikor ír, és akkor, amikor nem ír. Tehát...
Igen, amikor valami sikerült, akkor pár napig azt hiszem, hogy igen, elviselhető.
Igen, talán.
Nem is ezt a személyes tapasztalatom erről a történetre. Most hol tart, van valami történet, amivel gondolkodik, vagy...
Most már tényleg nagyon, nagyon félve válaszolok erre a kérdésre. Ezért még gyűröm egy kicsit ezt a harmadik részt, de valami úgy mocorog bennem, de nem szívesen beszélek róla, mert nem lehet, hogy nem ez belőle semmi. Az biztos, hogy most ott tartok, hogy úgy gyakorlatilag egy ilyen, azt gondolom, hogy egy ilyen írói pánikrohamom van, tehát most ilyen nagy levegők után kapkodok, és éppen fújdok le, mert valahogy azt érzem, hogy egy olyan ponton vagyok, hogyha most nem kezdek el írni valamit, akkor itt valami kicsúszik a kezemből. Mert régen írtam.
Kiadói tehát, kényszer, vagy olvasói kényszer.
Kiadom szerintem, mert azt se hiszi el, ha kérdezek valamit. Tehát annyiszor ígértem meg, hogy leadom karácsonyra a következőt.
Jó, hát azért szerintem volt dolguk írókkal, tehát tudják,
biztos,
hogy
igen.
Működik ez az ihletettség.
Jó, de most már tényleg egy nagyon-nagyon rég írtam.
És akkor attól fél, hogy akkor már nem úgy...
Attól fél, hogy már nem tudok írni.
Tehát ez olyan, mint a biciklizés, hogy nem lehet...
Igen, attól fél, hogy lehet, hogy már nem tudok. Nem tudom. Lehet, hogy ki kellene próbálni. Csak ahhoz meg tényleg el kéne menni valami helyre, ahol tudok, nem tudom...
Kicsit elmerülni. Sok ez az újságírás, de ez ugyanakkor izgalmas, nem? Tehát az Arany Dokumentum sorozattól kezdve a Várkert Bazáros verses történeteken át.
Nagyon szeretem. Az akkora öröm, hogy amikor elkezdtük, akkor szerintem senki remélni sem merte volna, hogy lehet csinálni olyan irodalmi esteket hónapról hónapra, ahol több száz ember eljön és jegyet vesz azért, hogy irodalomról beszélgetést nézzen, hallgasson, vagy verseket hallgasson másfélben keresztül. Ez egyszerűen tényleg annyira nagy öröm, hogy nem is tudom elmondani. Van ez a Bárkert irodalom sorozat, amiben két est van minden hónapban, az Apostróf, amit Juhász Anna vezet, és az NMV, a Nagy Magyar Versek, amit meg Seres Tamás rendezővel együtt ketten rakunk össze. És tényleg teltház azok előtt mennek ezek az estek, ami szuper. Van a Nagyok című műsor a televízióban.
Ami egy interjú sorozat,
ami már elég régen megy, de még mindig azt gondolom, hogy nagyon lelkesen dolgozunk rajta a kollégáimmal. De minden részét nagyon szeretem annak, amit csinálok. Kulturális tanácsadással is foglalkozom. Tehát minden szelete elképesztően izgalmas a munkámnak, csak pont az írás ez, ami ennek a kárvallottja, aminek nem maradt hely.
Gasztronómia, ez most egy elengedett történet? Tehát megjelent ugye szakácskönyvként is ez a receptsorozat, meg például az Úrilányok hátuljában is ott van jó néhány recept, ami előkerül korábban a könyvben is. Ez...
Hát, most úgy nem tudom, ez így nem nagyon dolgozik bennem. Úgyhogy így előálljak vele. Tehát főzések vannak, meg nagy főzések vannak, meg több fogásos vacsorák barátoknak. Meg, tehát hogy az életemben jelen van, meg kísérletezek,
azért foglalkoztam. Mert ugye ez volt az a kis gyújtópont, ami elindította az írásos történetet.
Igen, de hogy ez azt gondolom, hogy ez valahogy úgy el... illetve csak részben, mert például most a Cserna Szabó András újra szerkesztette Kövi Pál Erdély lakomáját, és abban írtam egy eszét, hogy ez ilyen érintőlegesen felmerül, de nem tervezek most újabb könyvet, vagy misort, vagy semmit ezzel kapcsolatban.
Antológiába írt, de hogy nem ír ilyen kisebb írásokat, novellát, vagy ilyesmit, akár fióknak?
De. De novellákat, hát fióknak azért ritkábban, de mondjuk egy ilyen felkérésre, vagy újságokban, igen, egyet-egyet, néha fióknak is. Azt gondolom, hogy ebből azért valamikor előbb-utóbb lesz egy novellás kötet, de ezt kicsit ilyen önbüntetésként arra kényszerítem magam, hogy majd csak a következő regény után.
Addig nincsen új kötet, igen. Amíg most nincs.
Igen, addig regény. Büntetésben, sarokban, kukoricán térlepés van, igen.
Látja egyáltalán, hogy mikor férhet ez bele? Karácsony után kirakjuk a családot, nem tudom, hova, vagy és komolyan?
Nem. Nem. Előbb-utóbb azt gondolom, hogy ki fogom kényszeríteni magamból, meg az életemből. De biztos el kell jutni, el kell menni a falig. Nekem általában el kell menni a falig. És akkor onnan...
Tehát amikor már minden végletes, és már egész ott tartunk, hogy most akkor...
Most akkor világvége van, akkor majd leülök írni. Nem tudom.
Köszönöm szépen a beszélgetést, önöknek pedig köszönöm a figyelmet. Az elmúlt egy órában Ugron Zsolna írót, újságírót hallották. A műsor elkészítésében közreműködött Módos Márton főszerkesztő, én Seres Gerta vagyok.